Tisztelt hölgyek és urak, kedves közvendégeim, úgy látom, hogy az arcokról, hogy évek óta visszatérő vendégek ülnek a sorokba, ez így derék dolog, az Erdélyi Múzeum Egyesület és a kiadványai megérdemelnek ennyi időt, ennyi figyelmet. És hát már tisztelettel köszöntöm természetesen a közösség soraiban ülő sajtó képviselőit, biztatva őket, hogy minél többet írjanak a Múzeum Egyesületről, akinek elnökét, főtitkárát és a kiadói programvezetőjét nagy tisztelettel köszöntöm, de a Csipós Gábor, mint a érdekében Vivalda Máriát. Ők is visszatérő vendégek, és bízunk benne, hogy még sok-sok éven át jönnek el az Akadémiai Könyvtár Erdélyi Múzeum Egyesület napjára. Ez egyben egyébként a Jóf Mikoly Imre Alapítvány kuratóriumi ülésének utolsó napi rendezvénypontja is, tehát a jelenlévő kurátoroknak mondom, hogy szavazni ugye nem kell, hogy elfogadjuk-e az Egyesület beszámolóját az elmúlt évi kiadványokról, hiszen azt hiszem, hogy a könyvek magukért beszélnek. És olyanokat látok a képen, amiket nem láttam itt fizikailag. Azt hiszem, hogy ezt is megvilágosítják a beszélők. A könyvtár nevében nem akarok semmilyen tisztelnél fogva természetesen időt húzóan beszélni. Azt azonban hadd mondjam, hogy meghallgattuk a Múzeum Egyesület 2017. évi munkabeszámolóját a kuratóriumi ülésen, és kár, hogy nincsenek itt döntést hozó emberek, de és esetleg olyan kutatóintézeti vezetők sem, ahogy nézem, akiknek nem lenne baj, hogyha elolvasnák a beszámolót, majd az Egyesület éves közülésére úgyis nyugtatásban megjelenik a főtitkári beszámoló. Már csak azért, hogy a teljesítményt hasonlítsák össze a költségvetési támogatás összegével, és nem kell elszégyelni magát senkinek, csak esetleg elgondolkodni. Nyilván döntéshozóknak azon, hogy talán megérné kicsit generózusabban dotálni ezt a tevékenységet, és hát persze abban is reménykedve, hogy egy megemelt támogatás még nagyobb teljesítményre sarkolja Erdélyben, illetve hát Románia területén élő magyar kutatókat. De valóban én minden kuratóriumi ülés után egy kicsit, nem azt mondom, hogy meg vagyok az alkalma, de hogy azért el tudok gondolkodni azon, hogy milyen jó, hogy még vannak olyan helyek, ahol lelkesedésből is olyan teljesítményt tesznek le az asztalra, ami már sajnos itt a Kárpát-medence közepén annyira nem jellemző. Úgyhogy nagy örömmel köszöntök mindenkit, és hát szakítunk ezek szerint a hagyománnyal. Ugye eddigi években a műszaki tudományok, a élő és élettelen természettudományok területén megjelent könyvek bemutatása és kiadványi bemutatása mindig a harmadik napi rendi pont a bemutatón. De jelezve, értve az idők szavát, és hát természetesen tudva azt, hogy főtitkárasszony dinamikusan kézbe vette ezt a területet, és hát bizony tevékenységének is köszönhetően jelentős mértékben szomposodott a Múzeum Egyesületen belüli teljesítményük. Úgy most úgy döntött a konszenzusosan a rendezvény szervezőbizottság, ugye ezzel alakultunk, hogy mit helyenik ő kezdené el a bemutatást. Utána beszél, miután ráadásul hölgy is a kiadó programvezetője, és aztán a nagy öreg elnök, ki is fiatalos, bemutatja majd a történeti jellegű kiadványokat. Eddig a parancsolja.
Hát köszönöm a bizalmat. Úgy gondolom, hogy egy staféta játékban mindegy, hogy melyik kezdi, a lényeg, hogy mindegyik kellő erődobással és áttekintéssel tudjon a tavalyi év kiadói terméssel bemutatkozni. Hát akkor, ha már kezdek, akkor hadd egy felvezetőt is. Az Erdély Múzeum Egyesület megalapításától kezdve ékes tanú bizonyságát tette az erdélyi magyar tudományos eredmények és művészeti kincsek felkutatása, rendszerezése és mindennek előtt megőrzése mellett. Figyelemre méltó és eléggé nem hangsúlyozható fontosságú az a tény, hogy a magyar nyelven megírt tudományos munkákat is kiemelt figyelemben részesíti, ezeknek megjelenését támogatja, tudatában lévén az anyanyelven létrehozott és átadott tudás hatékonyságának. A műszaki tudományos közlemények sorozata is egy ilyen jellegű kötet, aminek az a célja, hogy a Kárpát-medencei magyar tudományosság aktualitásáról nyújtson egy áttekintést, egy ízelítőt. Ez a hát sorrendbe vegyem ugye a 6-os számot, lényegében az jelent meg februárban. Ez vékonyabb szokott lenni, mert a fiatalok többet nyújtanak. Ez a 2016-os Magyar Tudomány Napja Erdélyben, 15. fórumán keretében zajlott 17. Műszaki Tudományos Ülésszakának a tanulmányait tartalmazza. Az eddig megszokott módon a kötet mélyen interdisziplinális jellegű, mozaikszerűen összeválogatott tudományterületekre enged úgymond bepillantást, ezáltal tömören bemutatja az Erdély és a Kárpát-medencei tudományos érdeklődés és elért eredmények sokszínűségét, értékét, nem utolsó sorban a fejlődés ígéretes tartalékait. 19 tudományos közlemény van ebben a kötetben, eloszlása a tudománytöbletenként az anyagtudomány, a műszaki szimuláció, az optimalizálás, műszaki hőtechnika, illetve a robotika, a vegyészet, az alkalmazott fizika és a geológia megférnek egymás mellett. Külön figyelemet érdemel egy diákkörű tudományos munka tapasztalata is, és mivel véleményünk szerint a fiatal generáció tudományra nevelése éppen olyan fontos, mint a tudomány határainak legjobb képességünk szerint való folyamatos próbatevése, ezért az ők munkáit is szívesen befoglaljuk. A 39 szerző, mert mint ismeretes a reáltudományban azért több szerzős munkákról van szó, a 39 szerzőnek a munkája van ebben a 19 tanulmányban, és ennek a digitális változata cikkenkéntre is felbontva az Erdély Digitális Adattárban megtalálható. Ennek a sorozatnak, a műszaki tudományos közleményeknek a következő 7-es számú kiadása, az pedig, vaskosabb szokott lenni, egy halványkép, ugye ez a fiataloknak a munkája, ez a 22. fiatal műszaki tudományos időszakának az előadásait tartalmazza, ami 2017. március 23-24-én volt, és ennek a rendezvénynek fő célja az erdélyi magyar műszaki értelmiség szakmai színvonalának emelése, kutatási munka ösztönzése és a magyar műszaki nyelv művelése mellett tudományos kapcsolatokat is kialakítsuk, illetve a fiataljainkat próbáljuk a tudományos pályán tartani, mert ugye ezek, akik eljutnak ide, azok már valamennyire. Nagyon sok a határon túlról érkező fiatal doktorandusz, és több szerzős csoportos kutatások jellemzők erre a kötetnek a tanulmányaira. 165 szerzőnek a 95 írását olvashatják ebben, fölvelélve a legtöbb műszaki tudományterületet. építészet, mechatronika, mezőgépész, vegyészet, villamosság, műszaki oktatás, tudományos technika történeti és az interdisziplinális kutatásoknak az eredményeit. A szerzők közül hatan a versenyszpézából érkeztek és tartottak előadást, illetve publikáltak, így módon az ipart tudták képviselni, az ottani tudományos tevékenységet, míg a többiek 13 egyetem és 6 kutató intézetnek a képviseletéből számoltak, de rátérnék akkor a múzeumi füzetekre, a folyóiratokra, amelyek mint ismeretes 2002-től a múzeumi füzetek az Akstacientarium Transilvanica néven jelenik meg, és három tudományterületet ölt el, az agronómia, a biológia és a kémia. A múlt évben egy kicsit lemaradásunk volt, de a múlt évben úgy néz ki, hogy a számok most már az évszámokkal felzárkoztak a 2017-es évre. A kémia számunk a 23-24-es szám jelent meg, amely 7 tanulmányt foglal magában. A különböző szakterületekről itten a bioanyagoktól, a vőripartól kezdve a vörösiszapig olvashatunk cikkeket, és a következő száma pedig a 2017-es, tehát a 25-3-as szám, ez pedig a 2016 őszi természettudományi konferenciának tartalmazza a válogatott legjobb előadásainak a 15 tanulmányát. Az agrár tudomány területén pedig a 23-as szám, ez most fog csak felzáporozni, itt nagy igény volt az angol nyelvű publikációra, ezt mondanom, nem mondottam, hogy ebben a kötetben két nyelven lehet publikálni, hogyha angolul, akkor a magyar kivonatok találhatók meg, ennek zöme ez angol nyelvű publikációk, és itt találhatunk a szerzők között, főleg a tájépítészet területéről magyarországi kollégáknak is a munkáit, annyira részletesen nem térek ki. Az orvostudományi értesítő, ez ugye ismeretes, hogy az orvos, az erdélyi magyar nyelvű orvos, fogorvos és gyógyszerész tudományi szakírás képviselője, egyedül a négy magyar nyelven így megjelenik. Ez egyetlen átfogó magyar nyelvű orvosi folyóirat Romániában. Az egyetemi oktatóknak a legújabb szakmai eredményeit foglalja magával, de hát itt is vannak magyarországi vagy más országokban élő kollégák dolgozatai. Egy számot hoztunk most el, évente 4 szám jelenik meg, 2 tartalmazza a tudományos munkákat, és 2 szám külön számként a 2 fontos rendezvényüknek, a vándorgyűlésükön elhangzott tudományos munkáknak egy válogatos gyűjteményét, és a TDK-nak, hogy segítsék a fiataloknak a publikációját is. Ez a újabb kinézésű formátum, hát ez nemrég volt, tehát ismeretes, hogy ezt annak idején dr. Hügyes Endre indította 1876-ban, ez már egy újabb, modernebb változatban jelenik meg, és található a digitális változata. És mielőtt átérnék a legutolsó kiadványunkra, a tudományos technika történetből, itt akkor talán azt megemlíthetném, a tervek között van, ugye ez az orvostudományi értesítő, illetve a műszaki tudományos közlemények sorozat ettől az évtől kezdve megpróbál jobban bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésben, és a De Grey céggel kötött szerződés által az online változatot, az orvostudományi értesítőt a magyar, illetve a műszaki tudományos közleményeknek lesz fordított angol cikk változata is, azért, hogy ezeket lehessen majd úgymond citálni, de megőrizzük mindkét esetben a magyar kiadványt, és azt egy szerződéssel próbálja majd a Dögrói a nevesen adatbázisokba eljuttatni, elindítván a Scopus meg a Thomson rajta felé. Hát ezről majd jövőre fogunk tudni mondani tapasztalatokat, remélem pozitív tapasztalatokat. És a legutolsó az pedig tudományos technika történeti sorozatban megjelent legújabb kötetünk. Üdvözlöm a kedves szerzőt is, hogy itt van, nagyon sok munkának, ugye ő a lelkes kutatója és a Temesvár és környékén való technikatörténet, főleg a vasút területén, immár ez már a hatodik munkája. Az Osztrák-Magyar Monarchia első vicinálisa, ez a Valkány Per János Varjas vasút vonal történetét tartom a kezemben, frissen jelent meg az ősszel, még ugye akkor utaztad be, hogy lássad mai szemszöggel, hogy van. Szerényen fut Alföldnek a Maros alsó szakaszához közel húzódó részen egy vasútvonal, írja a szerző. Helyi szállítás érdeketet szolgál ki, sokaknak unalmas, síkságokon halad, nem találunk rajta kiemelkedő műtárgyakat, merész viaduktokat és a hegy gyomrában furakodó alagutakat. Az egész Osztrák-Magyar Monarchia első vicinális vasútvonala volt, az itt szerzett tapasztalatokat hasznosították a helyi érdekű vasútvonalak építésénél és a helyi érdekű vasutakról szóló törvény kidolgozásánál, mint ahogy ezt említett. A kötet részletesen tárgyalja a vasútvonal létrehozásának szükségességét úgy, ahogy egyrészt az érdekelt helyiek, ugye a nagy földbirtokosok és a kisbirtokosok, helyi kisiparosok, kereskedők, másrészt a már kiépült vonallal rendelkező vasúttársaság látta. Külön fejezet tárgyalja a vasútépítéshez szükséges terek megszerzését, bemutatásra kerül a vasútvonal államosítása, a vasút Per Jánosi történő meghosszabbítása és a későbbi az alatt temesvári vonalba való, gondolom, bekötése. Az utolsó fejezet az pedig a szerzőnek Temesvártól Valkányi 2017 őszén egy személyes utazásának az élménybeszámolója, mintegy 88 kilométer, és ezt is a legfrissebb fotókkal látja el. A 169 oldalas kötet 177 képet, illusztrációt, forrásdokumentumot és fotókat találunk a kötetben. Melléklet, kétnyelvű kivonat és egy rövidke magyar-román, román-magyar helységnévtára is rendelkezik, úgyhogy ezt is ajánlom. Hát én röviden akkor ennyi volt az én területem, és átadom a kérdést.
Köszönjük szépen, idén is a bizalmat, sok mindent meg fogunk még köszönni itt a bemutató során, mert az Akadémiai Könyvtár maga is hozzájárult ahhoz, hogy ezek a könyvek, vagy néhány könyv megjelenhessen, majd a kellő időben ezeket elmondom, és azért is kértük a sorrend cserét, vagy legalábbis én nagyon ragaszkodtam hozzá, mert nem szerettem volna, hogy az antiszemitizmus vágya illesse az Erdély Múzeum Egyesület kiadóját, ugyanis az első könyv a Tertullianusnak, a zsidók ellen írott munkájának a kétnyelvű kiadása lett volna, vagy az szerepel itt az én listámon első helyen, és hát hosszan kellene magyarázkodni talán, hogy miért adunk ki ilyen típusú könyveket. Én úgy döntöttem, hogy itt a szerzők felől közelítem meg a kérdést. Nyilván ez nem egy antiszemita könyv, tehát hogy a cím az nevezessen félre senkit, hanem van egy Pap Levente nevű, a Csíkszeredai Szapiencián tanító lelkes fordítója az antikvitás irodalmának, aki ezt a korszakot tanítva vette észre, hogy nagyon sok alapmunka hiányzik a magyar nyelven, vagy a fordítások esetleg elavultak, és ezért aztán ő nagyon nagy vállalkozásokba kezd, és azt hiszem senki által nem támogatva, vagy legalábbis intézményes támogatást nem kapva fordítja ezeket a munkákat. Itt nyilván a zsidók ellen írott munkában egy korai kereszténységvédő írásról van szó, ami inkább az Ószövetség ellen, mint az Ószövetségnek a kereszténységbe való a beépítése ellen, mint a zsidók ellen szólna, ajánlom mindenkinek elolvasásra. A második kötet, amiről szólnom kell, egy ennél sokkal vaskosabb munka, emlékkötet, de azt hiszem, hogy egy kicsit több annál, hogy születésnapi kötetnek lehessen nevezni, mondjuk nem emlékkötet, mert mégiscsak egyedemes a 60. születésnapjára készített kötetről van szó. Aki nem ismerné egyedemesét, annak nagyon röviden annyit mondanék el róla, hogy ő költő is, és irodalomtörténész is, és ezt a kettős életét próbálja a kötet is tükrözni azáltal, hogy itt nem csak irodalomtörténészeket és történészeket kértünk fel tanulmányírásra ebben a kötetben, hanem felkértünk szépírókat is, akikkel egy kicsit több baj volt, mint az irodalomtörténészekkel és a történészekkel, mert nem nagyon voltak tisztában a műfajjal, hogy akkor mit jelent az, hogy valakinek a születésnapi kötetébe írni, és rettenetesen megijedtek, hogy akkor most mindenki egyedemeséről kell dicsérő költeményt, vagy esetleg rövid prózát írjon, és próbáltuk elmagyarázni, hogy itt nem erről van szó. De így is egy nagyon érdekes kötet állt össze, amit úgy próbáltunk strukturálni, hogy az elején olvashatók a szépirodalmi munkák, de a fejezetet nyitó munkák is mindig, és a záró munkák is mindig valamilyen szépirodalmi szöveget tartalmaznak. És ezt is hát a struktúra azt szerint alakult, hogy egyedemesen milyen területekkel foglalkozik. A bevezetőben, vagy a bevezető fejezet, ez a szépírói tevékenységének a bemutatása, utána következik az irodalomtörténész, azután következik az irodalomkritikus, majd pedig hát a színház történet és a 20. századdal foglalkozó írások zárják majd a kötetet. Pont a bemutató vagy az átadó előtt számoltuk össze a szerkesztő társaimmal, hogy pontosan hány szerzőben, mert vannak olyan szövegek, aminek több szerzője is van, és a kerek 100 jött ki, és ennek nagyon örültünk, hogy ezt azóta is mindenhol elmondjuk, hogy pont 100 szerzője van ennek a kötetnek. A következő kötet szintén egy egyszerzős kötet, ez Lakatos Róbert Árpádnak a filmtörténettel foglalkozó doktori disszertációjának a könyvé alakított változata. Ezt azért mondom, milyen bizonytalan, mert ő több könyv is megjelent a doktori disszertációból, az egyik az interjúkat tartalmazza, amelyeknek az elemzését viszont ez a kötet foglalja magába, tehát igazából a kettőt együtt érdemes elolvasni, de az interjúkat tartalmazó kötet lévén az egy interjúkötet és nem tudományos munka, nem az Erdély Múzeum Egyesületnél jelent meg. Lakatos Róbert Árpád a kolozsvári szapienciának a tanára, és itt elsősorban nem a művészfilmekkel vagy a román új hullámmal foglalkozik, amint azt mondjuk más munkáiban teszi, vagy a román új hullámos filmeknek a bemutatásával, hanem azoknak a filmeknek a vázolásával és értelmezésével, amelyek dokumentumfilmes hatásokat mutatnak, tehát nem nagy játékfilmek. Két nyelvészeti tematikájú konferencia kötet is megjelent 2017-ben. Mindkét kötetnek két szerkesztője van, az egyiké Szilágyián Sándor és Kádár Edit, a másiké pedig, igen, ez a kettő, Benő Attila és Fazekas Noémi, hárman a kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem a Nyelvtudományi Intézetének az oktatói, és Fazekas Noémi pedig a Marosvásárhelyi Szapienciának az oktatója. Az egyik konferencia az egy kicsit, legalábbis én úgy tudom, az új helyesírási szabályzat által felvetett problémákra is hát megpróbál reagálni, mert ebben az új helyesírási szabályzatban, hogyha valaki forgatta és megpróbálta alkalmazni, azt hiszem a legnehezebb a külön és az egybeírásnak az új szabályrendszere, és így ötlött fel a gondolat, hogy talán ez egy kicsit megkérdőjelezi azt is, hogy van-e a magyarban összetett szó. Legalábbis Szilágyián Sándor ezt a kérdést, vagy ezt a problémakört vetette fel a konferencia felhívó szövegében, hogy akkor mit is jelent a szó összetétel. Egyáltalán beszélünk-e összetett szavakról, és hogy ennek milyen nyelvészeti hátterű kutatásai vannak, erről szól a végnyakkötet, a sötét, zöld vagy kékbe átmenő, és az élőnyelvi kutatások és a dialektológia az pedig egy két évente megrendezendő élőnyelvű kutatásokat tartalmazó konferencia sorozatnak a válogatott tanulmányait tartalmazza. Kevésbé, vagy nem, talán nem annyira elméleti, mint az összetételeknek a kérdése, hanem inkább a dialektológia és a leíró nyelvészet felől közelíti meg ezt a témakört. Az egyik idei nagy büszkeségünk, azt hiszem ezt mondhatnám, és akkor elérkezem a újabb köszönetnyilvánításhoz, a Vikár Béla leveleinek a megjelentetése. Ez a munka nagyon régen készült, a sajtó alá rendező Varga P. Ildikó, ugyancsak a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományi Egyetemnek az oktatója. Nyilván ez nem egy teljes levelezés, hanem csak a Vikár Béla által írott leveleket tartalmaz, és azok közül sem az összeset. Egyrészt azért, mert ezek a világon a különböző gyűjteményekben találhatók, másrészt meg hát komoly nyelvű kompetenciákat igényel az, hogy az összes olyan nyelvű levelet, amin vikár levelezett, egy valaki képes legyen kiadni, mert itt legalább 6-7 nyelvről beszélhetünk. Úgyhogy Ildikó, mivel ő finn szakos, elsősorban a finn-magyar kapcsolatok felől közelítette meg ezt a kérdést, a doktori disszertációja a Kalevala, a magyar recepciója volt, és így jutott el a vikárlevelekhez, és hát nagyon sok levelet innen az akadémiai könyvtár kézirattárából kaptunk meg, amit ezúton is köszönünk. Illetve hát finnországi gyűjteményekből, és nyilván a finnül írott leveleket Ildikó lefordította, ezen kívül néhány német nyelvű levél is található a kötetben, amelyek szintén fordításra kerültek. Tehát itt tényleg úgy tűnik, hogy a Kalevala köré szerveződik, vagy a finn kapcsolatok köré szerveződik ez a kötet, de nagyon érdekes levelek olvashatók benne a korai finn feminizmusnak a kérdéséről, ami egy ügybe Vikár Béla nagyon nagy lendülettel vetette bele magát, és igyekezett publikálni is, vagy magyar nyelvű publikációhoz segíteni ezeket a finn írónőket. Frissen jött ki a nyomdából már januárban, de 2017-es dátumon, ezért van az, hogy még a főigazgató úr sem látta, Berki Timea által sajtó alá rendezett bibliográfia, amivel folytatni kívánjuk a kicsit megszakadt bibliográfiai sorozatunkat, bár ez egy nagyon speciális területre irányít minket, amihez igazodtunk így a borítónak a dizájnjában is közelíteni. Ez az 1970 és 1980 közötti hát román nyelvű irodalomnak a magyar bibliográfiája, tehát hogy a 70-es, 80-as években azért intézményes szinten működtek a kapcsolatok, és elég sok fordítás is megjelent, amit szisztematikusan még nem dolgozott fel senki. Nyilván ideológiailag meghatározott volt az, hogy kiket fordítanak és milyen formában publikálják ezeket a szerzőket. Berki Timea igyekezett a lehető legteljesebb válogatást adni, a román kollégák segítségével végezte ezt a kutatást, és a Kolozsvári Bábesbolyai Egyetemnek a bölcsészkarának a dékán helyettese Joanna Bikán írt hozzá. Hát egy nagyon érdekes előszót, hogy igazából ki is tudná ezt a kapcsolattörténeti kutatást hasznosítani, és arra a következtetésre jutott, hogy nem csupán irodalomtörténészek, hanem az ideológiák kutatói is nagy haszonnal forgathatják ezt a kötetet. És akkor elérnék egy olyan könyvhez, ami fent szerepel a kivetítésben, de itt fizikailag nincs jelen. Ezzel a könyvvel az történt, hogy ugyanakkor indult el a nyomdából, amikor az elnök úr elindult Budapestre, úgyhogy csak az MS székházig jutott el a kötet, és ide Budapestre már nem tudott eljönni. Ez szintén egyed MS-e nevéhez köthető. Ő rendezte sajtó alá Újfalvi Krisztina verselő körének a verseit, verses leveleit, egy prózai levél is található benne. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos publikáció, bár nagyon vékony a kis könyvről van szó. Azért fontos mégis, mert Újfalvi Krisztinát a 18. század vége, 19. század elejének az egyik legtehetségesebb költőjének tekintjük, viszont ezt úgy tesszük, hogy igazából nem sok verset ismerünk, vagy nem sok írását ismerünk, mert ezek nem maradtak fenn. És ez egy nagy találat, a levéltárban találta egyedemes ezt a versgyűjteményt, amit részben Újfalvi Krisztina, részben az ő teljesen ismeretlen barátnői írtak, ami valahogy azt mutatja meg, hogy az, amit Bessenyei Györgyel indított Bécsben, hogy akkor a költőkkel versben vagy epistolában levelezni, az teljesen más szintekre is eljutott, és például egy ilyen amatőr, a költőkör jött létre a Székelyföldön, és ezt a költőkört Újfalvi Krisztina az utazásai során meg is látogatta. Nagyon érdekes szövegekről van szó, és hát teljesen új kutatási találatok is előbukkantak ebben a kísérő szövegben, például az, hogy Aranka György, a Nyelvelő Társaságnak a titkára, a forrásgyűjtő útjára Újfalvi Krisztinát is magával vitte, erről eddig nem nagyon volt tudomásunk, és nem is tudjuk, hogy akkor Újfalvi Krisztinának itt mi volt a szerepe, de Eszter majd új lendületet ad a további kutatásoknak, és akkor a kivetített könyvek között még lesz olyan, ami ott van és itt nincs, de azokról már az elnök úr fog beszélni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Én is köszönöm, és igyekszem, hogy időben befejezem. A történeti kiadványok bemutatása maradt helyem, illetőleg azoké, amelyekről eddig nem volt szó, mert legyen történelem, vagy bármilyen. Kezdjük egy konferenciakötettel, Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben címet viselő, a már jól ismert Erdély Tudományos Füzetek sorozatnak a 287. darabja. Hát ez megtéveszti a cím, mert mármint a sorozat cím, mert ez kezdetben tényleg füzetek voltak ezek, tehát külön nyomatok. Aztán már két háború között is vaskos könyvet jelentek meg ebben a sorozatban, és amióta újraindítottuk, azóta hát külön nyomat alig van, és vaskos könyv annál inkább. Tehát a hagyományhoz maradt. A konferencia ezelőtt két évvel, pontosabban lassabban három, ezt a konferenciát három évvel ezelőtt tartották Kolozsvárot, tehát a kötete kicsit megkésett, a szerzők főként azok, akik ilyen-olyan pályázatban már jelezték, hogy tanulmányaikat, vagy a tanulmányokat igenis megjelentetik, csak éppen kézzelfogható eredménye nem jut még. Ezek egy kicsit morogtak is, hogy miért ilyen lassú, de hát valószínűleg a szerkesztők sem tudtak elég gyorsan dolgozni. A lényeg mégis az, hogy itt van. Gyorsan olvassam fel a szerzők névsorát: Bogdándi Zsoltáné Veronka, Dezsi Júlia, Fejér Tamás, Gálfi Emőke, Glück László, Mátyás Raus Petra és Póka Ágnes tanulmányai. A témakörben, tehát hivatalnok értelmiség, egy-egy személyt vagy egy családot mutat be egy-egy tanulmány ebből a 16.-17. századi időszakban, és persze nagyon változatos hivatalnok. Ezek a kortai követektől elkezdve gazdasági bányászati szakemberekig, tehát akik ebben az újonnan alakult, kényszer alatt alakult új államban a szakigazgatást, amennyire abban a patriarchális világban erről szó lehetett, ezeket végezték. Ha már konferenciakötetről beszélek, akkor a szeptember 4. kötetét kellene fölmutatnom. Jó vaskos kötet, nem azért nem cipeltük el, mert lusták vagyunk, hanem azért, mert elfogyott már. Kicsi szokatlan, hogy egy konferencia kötet ilyen gyorsan elfogjon. Lehet, hogy ebben az esetben albumére tesztik a példányszámot, nem tudjuk. Vagy érdekes lett a kötet, az is lehetséges. Ez a 2015-ben tartott tudománynapi előadásokat foglalja egybe. Pontosabban az első, tehát a bölcsészet, nyelv és történettudományi szakosztályban elhangzott előadásoknak a könyv vagy tanulmányát szerkesztett megjegyzetelt változatát. Ez tehát azt jelenti, hogy jó vegyes a kötet, tehát van benne nyelvészet, irodalom, történet, történettudomány és annak különféle ágai, középkor, korolykor, újkor, régészet is, művészettörténet. Tehát hát egy kicsit olyan, mint amilyen a maga szakosztály. És igazából ezek a konferenciák, amelyeknek az anyagát a CERTEM-en tartalmazza, ami természetesen a világhálón hozzáférhető, tehát nincsenek elzárva a tanulmányok az olvasóktól, csak kézzelfoghatók, nem tudok most bemutatni. Tehát a konferenciázok azok természetesen külön-külön szekciókban zajlottak, tehát a történészek inkább egymást hallgatták meg, vagy egymással vitatkoztak, és a nyelvészek hasonlóképpen. A igen fontos történeti munkának tartom a régészek, mondjam így fiatal régészek vállalkozását. Gál Ervin a szerkesztője, de emellett jó néhány, hát nem éppen pályakezdő, de hál' Istennek erősen fiatal régész szegődött mellé a szerzőtársul. Tehát Gál Ervin mellett Dobos Alpár, Petrus Dávid, Kapcsos Nobel, Piroska Eszter, Nagy Szabolcs és Iván András művőről van szó. A címét is elárulom, Dáciától Ultraszilvániáig, a Kiszamos medencéjének település történeti változásai, a 3. 4. századtól mondjuk a 13. 12. 13. századig. Már jelzi az előszavában Gál Ervin a szerkesztő, hogy úttörő vállalkozásról van szó, mert egy jól körülhatárolható kistájnak a nagyon alapos vizsgálatát tűzte ki maga elé célul. Ez a Kiszamos völgye, hát elég tágan értelmezett természetesen, gyarulnál kezdődik, és nagyjából ő Dézsnél végződik, ahol a Kiszamos is végződik, mert összeolvad a nagyja. De mind a két oldalra kiterjedt természetesen, tehát Doboka ugyanúgy benne van, mint Szege, vagy Hajtony, vagy más települések. Igazából ezeknek a településeknek a régészeti repertóriumát adja, hogy miket találtak ezeken a területeken eddig, azokat hogyan értelmezték, és aki némiképp ismeri Erdély első évezredbeli régészetét, tehát a római kor utáni, vagy népvándorláskori, ahogy tetszik, vagy korárkatkori régészetét, azt tudja, hogy ez a vidék, ez bizony nagyon is érdekes, gondolok itt az apaidai kincsleletre, vagy a nevezetes Dobokai várra, ugye, amelyik pláne a román történetírásban igen-igen nagy szerepet játszik. Hát Gál Ervin és régész társai itt azért ugyan maga helyére teszik a Dobokai várat is. Az átfogó igényt jellemzi az is, hogy a táj bemutatását azt egy jó tollú és jó szakember geológusnak, Manek Ferencre bízták, tehát ilyen interdisziplináris együttműködést is jelent a kötet, nagyon is hasznos. A másik valamivel vaskosabb régészeti kötet, ez egy szerzőnek a munkája, mégpedig Sófalvi András hadakozás és olvasom pontosan, hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemségkori udvarhelyszéken. Ez a szép hosszú cím azt jelenti, hogy a szerző, aki a Székely Udvarhelyi Házrezső Múzeumnak a tudományos munkatársa, összefoglalta mindazokat a régészeti eredményeket, amelyeket az utóbbi évtizedekben, vagy akár évszázadot is lehet mondani, ezen a vidéken zajlottak, és persze csomó vita is keletkezett ezek kapcsán. Főképpen a székely várakra, meg a Rika erdeire és a különféle egyéb ilyen védelmi létesítményekre gondolok. Hát ami ott egyáltalán van a régészeti kutatás a Székelyföldön, azóta folyik is a vita arról, hogy hogyan tekintsük ezekre a vár, hogyan kell értelmezni ezeket a várakat, mikor épültek, milyen céllal, és a többi, és a többi. Tehát hát egyrészt a saját kutatásaira is alapoz a szerző, de nagyon jól összefoglalja mindazt, amit az elődök írtak erről, és adott esetben, ha szükséges, akkor megfelelő tudományos kritikával is illeti ezeket a véleményeket. Emlékezetem szerint ez doktori dolgozata volt a szerzőnek, de ebben a megjelent formájában úgy tudom, hogy jobban bővebb, mint ahogy azt annak idején az opponensek látták, és a mai olvasók számára pedig kiváló fényképekkel, térkép mellékletekkel kiegészítve tárja fel mindazt, amit erről a témáról el lehet mondani. Ja, persze nem csak a várokról, hanem a fegyverhasználatról és még nagyon sok minden egyébről is szó esik ebben. Nagyon jó és méltó bemutatása a Székelyföldön folyó régészeti munkának, és hála Istennek sok Falvi András nincs egyedül, a Udvarhelyi Múzeumban sem, és a Székelyföldi Múzeumokban is nagyon sok fiatal régész dolgozik, Marosvásárhelytől Sepsiszentgyörgyig, beleértve Csíkszeredát is, és Gyergyószentmiklóst is, és ez nagyon-nagyon örvendetes, hiszen van már újból régészeti iskola, jó régészképzés Kolozsváron magyar nyelven is, és hála Istennek a végzősök, akik vagy itt tanultak Budapesten, vagy otthon Kolozsváron, vagy ide jártak doktorálni, szóval az összeműködés az folyamatos. Ilyen kiváló munkákat tudnak fölmutatni. Szólnom kell még egy másik kötetről is, amelyik azt hiszem talán a kivetítésben szerepelt, de ez az egy példány tudom felmutatni, ez is elfogyott. Miklós Alpár idegen utazok Erdély és Máramar a sóbányái maradt 18-19. Században. Ez is sikerkönyvnek bizonyult. Az idegen utazók azt jelenti, hogy nem magyarok, hanem külföldről jöttek, hogy megtanulják ezeket a technikai létesítményeket. Érdekes módon a sóbányák azok a 19. század végéig diákokat is vonzották, tehát Kelemen Lajos is diákkorában járt a kolozsi sóbányában, akkor még nem tavatta át a beszakadt bánya helyén, hanem még létezett a bánya, ahol le lehetett tekinteni és ledobni egy követ és várni a kappanást, a visszhangot, a dörgést, stb. Hát persze ezek a 18-19. Század utazók, ezek aktívan működő sóbányákban látogattak, tehát a termelést is megfigyelhették, nem csak mondjuk így utazási érdekessége volt mindezeknek, és a szövegeik magyar nyelvre fordítva jelennek itt meg. Tehát jó, Erdélyben nem mindegyik sóbánya, hiszen a kolozsi és a széki az valami oknál fogva elkerült ezeknek az utazóknak a figyelmét, de jó néhány máramarosi és más erdélyi bánya leírása szerepel benne. És a legvégére maradt szinte a legvégére a három Erdély Múzeum kötetnek, pontosabban a füzetnek a bemutatása, egy rövid vázolása, ami a tavalyi évben jelent meg, 78. évfolyam, tehát 1-es, 2-es és 3-as szám. Az 1-es szám ez a történelmi szám, ugyanis az évente 4-szer megjelenő Erdély Múzeum számokat hát régebben hagyományosan minden volt az Erdély Múzeumban, filozófiától elkezdve néprajzik, sőt népőve, vagy nyelvművelését is mondjuk a 1930-as, 40-es években. Ez egy kicsit régies folyóirat szerkesztési elvet azért úgy igyekeztek a szerkesztők modernizálni, hogy ilyen súlypontos számokat adnak ki, és akkor évente egyszer egy száma népgazdaság, egy száma irodalom, történeti nyelvészek, egy száma a történészek és a többi. A hogy itt valamennyire az egyébként tartozó tanulmányok egy folyiratszámba kerüljenek. Tehát az egyes szám a történelmi, itt egy nagy blokk a Jakó Zsigmond emlékülésnek az anyagát foglalja egybe, amit 2016-ban tartottunk, és a következő részben pedig középkori, korai-kori, sőt jelenkori történeti témákkal foglalkozó tanulmányokat tartalmaz. A második szám az néprajz, kulturális örökség témájú tanulmányokat foglal magába, és amit külön kiemelnék, nagyon gazdag, változatos és nagyon olvasmányos a szemle rovata, tehát a kritikai rész. A harmadik szám pedig irodalom, történeti és nyelvészeti tanulmányokat tartalmaz. Itt meg az adattár részt, tehát a röviden műhely munkákról szóló beszámolókat emelnék ki, és itt is igen szép és gazdag a kritikai rész, a szemle rovat. Ezeket akartam én most bemutatni. Még azt említeném meg a legvégén, hogy a Múzeum Egyesület kiadója más kiadókkal is megjelentett köteteket. Általában nem mi ajánljuk magunkat, hanem minket keresnek meg a különféle kiadók. Ennek többek között az is az oka, hogy a Múzeum Egyesületnek, mint kiadónak megvan az a szükséges akkreditációja, ami hát más magyar tudományos kiadóknak talán csak az egyetemi műhely kiadónak van meg. Romániában van egy ilyen rendszer, és aki ott jelentett meg bármit is, az nagyobb pontszámot kap, bárhol, ahol pontszámokat osztogatnak. Egyetemi előrelépés, és a többi, és a többi. Tehát van egy ilyen oldal is a dolognak. Úgyhogy az egyetemi műhely kiadóval közösen jelentettünk meg például, vagy a státus könyvkiadóval különféle munkákat. Ezek közül kiemelném az Aranyhíd tanulmányok eszegű most tiszteletére című ilyen vaskos és valóban tiszteletre méltó ünnepi tanulmánygyűjteményt a Keszeg Vilmos professzor 60. születésnapjára készült. Azért lett olyan vastag, mert nem a világ, hanem a Kárpát-medence mindegyik néprajzas műhelye, kutatóintézet, egyetemi tanszékek, múzeumok, szóval ez se hiányzik, mindegyiknek a legalább egy munkatársa szerepel benne. A legutolsót említném meg a Lektorkiadóval, Marosvásári Lektorkiadóval közösen adtuk ki Bernáti György politikai életrajz című munkát Fodor János ifjú jelenkor történész tollából. Ezt azért nem emlegetném most sokat, mert ha jól tudom, mindenki lesz ugyanebben a teremben a bemutatója. Köszönöm a figyelmüket.
Szabad tapsolni.
Köszönjük szépen! Azt hiszem, hogy a bemutatók is a kedvenc munkáért beszélnek. Ha valakinek kérdése van, szerintem egy kötetlen beszélgetés formájában föl lehet tenni. Most mondom, hogy a könyveket ne vigye el senki, mert ők a legjobbak. Úgyhogy komolyan azt kérem, hogy a könyveket nézegessék meg, és ha ez szépen aranít a könyvtár. Igen.
Egy dolgot szeretnék még mondani, tavaly, amikor itt voltunk, akkor részletesen beszéltünk a moldvai tájnyelv szótárának az első kötetéről, akkor Péntek János professzor úr is jelen volt, és itt most eszembe jutott, hogy megnyugtassak mindenkit, hogy megjelent a második kötet 2017-ben, ahogy ezt akkor előre bejelentettük, viszont professzor úgy döntött, hogy az utolsó két kötetet együtt fogjuk árulni, csak együtt kerülnek piacra, és akkor a harmadik kötet az egy-két hónapon belül várható, tehát 2018-ra mind a három kötet meg fog jelenni, de Az egyik, a 2017-es az majd csak akkor lesz látható, mikor a harmadik is megvan.
Azt nem ígéretem, hogy a mi könyvesboltunk addigra már meg lesz, hogy tudjuk árulni, de mi is szeretnénk egy ilyen könyvesboltot a erdélyi, szlovákiai és egyéb műhelyek könyveit árusítunk majd, és akkor nem kérdezünk, de majd pár. De ugye lehet látni a kivetítő, hogy a közövédes kiadványait Magyarországon lehet megvásárolni. De egyébként máshogy is el lehet férni, aktív csere, baráti, lehet vinni ajándékba könyvet az Erdély Múzeum Egyesületnek, és könyörögni kapjuk cserébe valamit. Vannak módszerek. Önök urak, köszönjük a megjelenését, hogy ne menjen el, ne szédjük szét, hanem akkor lehet beszélgetni.
Nekem benne a
parancsoljak.
Mostan egy kicsikét felveszem ezt a bedobott labdát, és most nem, tehát egyszer az Erdély Múzeum Egyesület. Köszönöm itt a Jenikőnek, hogy most már ez a hatodik könyvem, ami itt megjelenik a technika történeti sorozatban. És csak azt szeretném mondani, hogy hát én mérnök ember vagyok, tehát ezzel foglalkozom, de azért én is belemásztam más dolgokba is, például történelembe is. És talán, és most felajánlom, most nem Jenikő felé, hanem egy kicsikét a történészek felé, egy ilyen könyvet például, hogy az Aldonának a 19. századi ikonográfiája, ami már elég rég megvan. Hát megvan magyarul is, románul is, nagyjából a kézirat. Hát azt mondtam, hogy addig, amíg magyarul nem jelenik meg, addig én a román kiadást azt nem szeretném hát tető alatt látni. És hát én most felmutatnék én is egy könyvet, ami mostan most kakukk tojási, de mivel hát szó volt itten arról az akadémiai könyvesboltból, és itten többen mondták ismerősök, hogy Járpi, te bizonyos könyveidet miért nem tudjuk, hogy megjelentek. Például ugye a Xanthuszt könyvesboltnak, tehát Zoltánnal is most találkoztam, akkor Temesváron volt, az mondja, hogy ő miért nem tudja, hát én elhoztam és megmutatom. Hát ez annak a hátulütője az, hogy akkor, amikor az ember a pénzt egy szponzortól kunyerálja ki, akkor a könyv a támogatóé, az azt csinál vele, amit akar, a szerző kap egy pár példányt, aztán boldog-boldogtalan, aki egy-egy, mit tudom én, ilyen termékbemutatón részt vesz, akkor honnalják, kapja a könyvet, és akkor aztán néha-néha antikváriumban fél áron látjuk, hogy eladják. Tehát most csak azért szerettem volna ezt megmutatni, és elnézést, hogy most a kakukk tojásként Erdély Múzeum vizein hajózva csak úgy felmutatom. Hát már ezek az utolsók. Ez a Temesvár ikonográfiája 1716, Temesvár felszabadítása, és ugye ez volt az utolsó magyar terület, amit felszabadítottak, és ennek a metszeteit gyűjtögettem én össze. Tehát nem mindenki tesz le több mint 9000 eurót, tehát nem is mondhatok semmit. Köszönöttem, még kell mondjam a Herceg Alapítványnak, Hercegnek, csak hogy ő nem árulja, úgyhogy, és az emberek nem is tudnak róla. Köszönöm szépen a figyelmet.
A baj, a könyvtárak sem, nem csak már ugye emberek ott sajnálják, de ugye a könyvtáraknak sincs meg. Úgyhogy ez a nagyobbik mondta, így nehéz, nehezebben nézett el, hogy a könyvtárakban tudnak róla, a bibliográfiákban bekerül, katalógusokban bekerül. Úgyhogy ez. És az eredetik is megvannak?
Hát egyet Szalai Bélától, amikor megjelent a Temesvár, a mentor kiadó kiadta azt a Temesvár régi ábrázolásait, és utána Szalai Béla ajándékba adott nekem egy eredeti metszetet. Hát én nem gyűjtöm, mert nincs is kirakhatja azokat. És hát pénzem sem csinálok, ugye?
Más valaki akar mondani? Ha nem, akkor zsibogjuk. Köszönjük szépen a megjelenést.